Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet. Épüljetek fel lelki házzá. Kegyelem, irgalmasság és békesség adassék néktek bőségesen Istennek és a mi Urunknak, az Úr Jézus Krisztusnak megismerésében. Ámen. Foglaljuk el a helyünket, szeretett testvérek, és örömmel jelentem és hirdetem azt a jó hírt is, hogy a honlapunk mögötti munka megtörtént, újra lehet a honlapon keresztül már az élő közvetítést látni, úgyhogy adjuk hírül ezt majd, illetve hírül adjuk azoknak, akik most akár csak a YouTube csatornán tudnak velünk lenni. Reméljük, hogy ezt Isten megtartja, megőriz bennünket, és ilyen módon együtt lehetünk mindazokkal, akik nem tudnak eljönni közénk. Hajtsuk meg a fejünket, csendesedjünk el, és imádkozzunk. Olyan nagy kincs és ajándék számunkra, Urunk, hogy helyet és alkalmat készítesz nekünk arra, hogy találkozzunk veled azon a megszentelt helyen, amit elkülönítettél a mi számunkra, és hisszük, hogy önmagad számára is itt ebben a csodálatos templomban, és az ebből a templomból kizendülő igéden keresztül otthonainkban is, amit megszentelsz. Köszönjük neked, hogy kérhetünk téged, ahogyan az énekben is kértük. Adj erőt, adj szívet, adj értelmet, hitet nekünk, hiszen látod gyengeségünket, és tudjuk, hogy meg tudod erősíteni a mi életünket, hogy betöltsük azt a csodálatos küldetést, amire elhívtál, hogy neked gyűjtsünk lelkeket, hogy hozzád vigyünk embereket, hogy abban a hatalmas, dicsőséges tervben, amely a te megváltó terved itt ezen a világon, itt ezen a földön, itt közöttünk, mi magunk is részt vehessünk. Kérjük, hogy áld meg ezt az estét, ahogyan velünk voltál az előző estéken és a napokon, amin téged követve járhattunk. Kérjük, hogy árasz ki szent lelkedet, hogy az ő világosságánál lássunk világosan, és hogy megértve a te szavadat, legyen készségünk engedni, gyümölcsözni, másokat üdíteni, másokért élni. Hogy mindez a te háromszor szent nevedre dicsőséget hozzon, és a mi életünkbe is új lendületet, új erőt. Kérjük, hogy építs a te építő szavaddal, és kérjük, hogy hagy történjen ma is minden úgy, ahogyan te jónak látod. Amen. Olvasom az igét újra Pál apostolnak a Tesszalonika beliekhez írott leveléből, az első levél 5. fejezetéből, a 11., 14. és 15. verseiből így szól. Vigasztaljátok tehát egymást, és építse egyik a másikat, ahogyan teszitek is. Kérünk titeket, testvéreink, intsétek a tétlenkedőket, bíztassátok a bátortalanokat, karoljátok fel az erőtleneket, legyetek türelmesek mindenkihez, vigyázzatok, hogy senki se fizessen a rosszért rosszal, hanem törekedjetek mindenkor a jóra, egymás és mindenki iránt. Kérünk titeket, karoljátok fel az erőtleneket. Szeretett testvérek, a lelki templom építésére hív bennünket ezen a héten, minden este, ami Urunk, a lelki templom építésére, egymás építésére. Nagy hála lehet a szívünkben, ha tapasztaltuk és átéltük, hogy milyen építő tud lenni, ahogyan Isten az ő szavával, személyes szeretetével másokon keresztül is hozzánk fordul. Valóban olyan drága kincs ez, mint valóban egy szomjazónak egy kortnyi víz, vagy egy éhezőnek egy falatnyi kenyér. És ha tudjuk ezt, hogy mit jelent a bennünket építő isteni szeretet és szó, akkor olyan jó, ha megfordul a szívünkben, és átgondoljuk ezen a héten, hogy milyen építő az másoknak, ha mi is készen vagyunk erre, hogy mások építésére legyünk. Mert arra hívott el bennünket Isten elsősorban, és ezt újra és újra hangsúlyozottan hallanunk érdemes, és kell, hogy építsünk. Jó lenne minden olyan dolgot, ami az életünkben ezzel ellentétes, leépíteni. Jó lenne minden olyan dolgot, amely nem épít, hanem rombol, valóban elhagyni, megtagadni, és mindennel felvérteződni, amivel építkezni tudunk, építeni tudunk. És ahogyan figyeltük az első alkalommal már, és minden este elénk kerül ez, egyre nyilvánvalóbb az, hogy ez egy közösségi feladat. És most Isten ébreszt bennünket egyenként és gyülekezeti közösségünkben is, hogy vegyük ezt nagyon komolyan, hiszen amiről beszél itt Isten lelke által az apostol, az nem egyének feladata önmagukban vagy egyeseké, hanem az egész közösségé, minnyájunké. Többes számban fogalmazódik, minnyájunkat érint, minnyájunkat foglalkoztat, kell, hogy foglalkoztasson, kell, hogy késztessen, és ugye emlékszünk, aki kivonja magát, azt inteni kell. Helyre kell utasítani, helyre kell állítani. Aki kivonja magát az építésből, aki bátortalan, az bíztatni kell, hallottuk tegnap. Bíztatni, hogy az ő bátortalanságából kijebb lépjen, megerősödjön, a félelmeiből kiszabaduljon, és bátran tudjon ő is, még ha néha bátortalanul is, de mások javára lenni. Hiszen csak együtt és közösen tudjuk elvégezni azt az építést, amire Isten bennünket ebben a közösségben, ebben a gyülekezetben is elhívott. Ha újra halljuk, nem véletlenül halljuk. Minnyájunkra szükség van. Nem csak épülésként, hogy mi itt legyünk és épüljünk, hanem az építés tekintetében is. Minnyájunkra szükség van. És gondoljunk bele, testvérek, ha egy épület felújítása során kimaradnak részek, amelyeket nem újítanak meg, nem újulnak meg, bizony azok később komoly problémák okozói lehetnek. Nem minden esetben egyforma súllyal, de bizony későbbiekben mindenképpen szembe kell nézni azzal, hogy ott azon a ponton, azon a helyen elmaradt valami. Ezt mindnyájan megélhettük már, akik valamilyen szinten építésben lehettünk, és éppen ezért arra kell törekednünk, arra kell indulnunk, hogy teljes körű megújulás legyen. Teljes körű megújulás, és ebben járunk majd a templomunk életterében is, de teljes körű megújulás a mi lelki templomunk életterében, mindnyájunk életében. Hogy ne maradjanak ki belőle emberek, hogy ne maradjanak ki belőle részek, csoportok, egyesek, hanem mindenki együtt épüljön. Mert ha kimarad valaki, bizony, ez később komoly, súlyos problémát okozhat. Lehet, hogy nem látjuk most még, nem így gondoljuk, de eljöhet az idő, amikor nagy erőpróbának lesz kitéve a mi közösségünk, nagy erőpróbának lesz kitéve a lelkiház, ahogyan akár egy templom is annak lehet kitéve, és csak akkor marad meg, csak úgy marad meg, ha arra épül, ahogyan a kősziklára épített házról tanít az Úr Jézus nekünk, amit ő mondott, és az annak való engedelmességre, mert az kősziklán épül, és bizony, ha jönnek a viharok, jön a támadás, akkor is kiállja a próbát. Ahol hiány tehát, ahol problémát diagnosztizálnak egy épületben, vagy a lelki épületben, ott azt orvosolni kell. Orvosolni kell a bajt. És Pál, amikor a szeretett gyülekezetnek ír, több olyan csoportot megjelöl a gyülekezetben, ebben az élő gyülekezetben, ahol komoly megerősítésre szorulók vannak. Komoly megújulásra váró csoportok vannak. Vannak olyanok, akiknek segítségre van szükségük. Ahogyan hallottuk ezen a héten is, talán mélyen a szívünkbe vésődik, a tétleneken túl, a bátortalanokon túl, az erőtlenekre hívja fel ezen az estén a figyelmet az apostol. Mi is erre kell, hogy összpontosítsunk ma. Építs, ez egész hétünk egyfajta summás összefoglalása, építs, légy jelen építő módon az erőtlenek között. Ez a mai üzenetünk. Építs ott, ahol erőtlenek vannak. És talán itt lehet leginkább megérteni a leépülés kifejezést. Hiszen amikor valaki leépül, akkor tulajdonképpen fokozatosan erejét veszti. És ez igaz testi, lelki, szellemi értelemben egyaránt. És van ennek egy természetes része, ugyanakkor van egy nem egészen természetes része is. Ebben a bűnnel terhelt világban tény, hogy még az anyag is el tud fáradni. Hát még az ember. Mennyi minden fáraszt el bennünket, mennyi minden vesz ki belőlünk erőt, mennyi minden miatt erőtlenedünk el, gondoljuk ezt végig, csak egy napunk tekintetében. Hányan és hogyan vannak olyanok körülöttünk, akik úgymond kivesznek belőlünk, így szokták ezt mondani. Elerőtlenítenek. És nagy nyomorúság az, ha ez egy gyülekezetben is így van. Egy olyan helyen, ahol Isten azért rendelt egymás mellé bennünket, hogy bátorítsuk, erősítsük, támogassuk egymást, mégis jelen lehetnek olyanok, akik elerőtlenítenek. Minden esetre, amikor erőtlenségről tanít és beszél a Szentírás, akkor világos az üzenetből, hogy van olyan erőtlenség, amely, és ez fontos, ahogyan mondom, tulajdonképpen gyógyításra vár. Olyan erőtlenség, amely kezelésre szorul. Nem véletlen, hogy ezzel a kifejezéssel írja le János az evangéliumban a 38 éve beteg embert, vagy éppen Lázárt, aki felül üzennek testvérei az Úr Jézusnak. Emlékeztek? Akit szeretsz, beteg. Ez egy megdöbbentő üzenet és megdöbbentő mondani való. Újra érdemes végig gondolnunk. Ugyanezt a szót használja ott a Szentírás, mint amiről itt olvasunk ebben a levélben. Erőtlen, gyenge, beteg. Igen, lehet ilyen az ember. Megdöbbentő hallani, de fontos érteni, hogy az ilyen ember, az ilyen beteg, erőtlen ember, olyan ember, akit szeret az Úr. Ahogyan ott Lázár testvérei jól és tisztán fogalmaznak Jézusnak, aztán rövid kérés után nagy csalódással, értetlenül élik meg azt, ami történik, pedig csodálatos, hatalmas, dicsőséges dolog történik majd, mégis a lényeget mondják, akit szeretsz, beteg. Lehet az, ezek szerint, hogy akit szeret, az Úr beteg? Lehet az, hogy aki beteg, azt szereti az Úr? Igen. A Biblia nagyon világosan arról beszél, és az ragyog fel a Bibliában számunkra, ha végignézzük a Szentírást, hogy Isten Jézus Krisztusban melléjük áll, az erőtlenek mellé. És Isten Jézus Krisztus által, lelke által minket is melléjük állít, az erőtlenek mellé. Tudjátok, hogy mondja Pál apostol ezt a korintusi levélben? Ki az erőtlen? Ki az erőtlen testvérünk, és már persze ebbe benne van minden. Így mondja Pál, akiért Krisztus meghalt. A te erőtlen testvéred az, akiért Krisztus meghalt. Ez egy hatalmas kijelentés. Hiszen ez tulajdonképpen minnyájunk életét bemutatja, mert Jézus Krisztusban Isten az ilyen beteg, gyenge, erőtlen emberekért elküldte az ő fiát, hogy betegségeinket hordozza, hogy bűneinket magára vegyen és megváltson. Mert tudjátok, így mondja a római levélben, mert amikor még erőtlenek voltunk, a rendelt időben halt meg Krisztus az istentelenekért. Az erőtlen ember, akiről így mondja, és megrázó ezt hallanunk, istentelen is, az erőtlen ember, akinek nincs meg valóban most a legfontosabb kapcsolata és forrása, olyan ember, akiért rendelt időben meghalt Krisztus. Az erőtlen ember, az istentelen ember az, aki semmit sem tud tenni önmaga megmentéséért, önmaga gyógyulásáért, mint ahogyan a 38 éve beteg sem és Lázár sem halottan a sírban, semmit nem tud tenni önmagáért, és jön Jézus, és megtesz mindent érte, hogy megmentse. Mert Isten azért küldte el Jézust, hogy megmentse a tehetetlent, az erőtlent, az istentelent. És ha belegondolunk ebbe, akkor milyen csodálatos módon kibeszéli, elmondja, ábrázolja, érteti velünk ez, hogy Isten meg nem érdemelt jóságával, irgalmával, kegyelmével ment meg kegyelmes szeretetével bennünket, akik erőtlenek, istentelenek vagyunk, elveszettek vagyunk. Istent megindítja, megmozgatja az erőtlen ember, és aki az ő gyermeke, aki hozzá tartozik, aki Jézus Krisztus követi, az sem tehet mást, és nem is tesz mást, mint hogy ő is tudja, ismerve maga gyengeségét, maga tehetetlenségét, hogy ez a mentő szeretet, ez az irgalom áthatja és indítja a másik erőtlen testvér iránt, akinek ugyancsak szüksége van erre a megerősítő szeretetre, kegyelemre, felemelő, irgalmas, csodálatos kegyelemre. És ha érzékeli a hívő ember a másik emberben, a testvérében különösképpen is az erőtlenséget, a gyengeséget, akkor nem elnézi, nem sajnálja, nem távolságtartóan figyeli, hogy vajon miért nem megy neki, hanem odahajul hozzá. Mert az ő életében is ez a lehajló szeretet hozott megoldást, készített gyógyulást, adott erőt, és ő is ennek a szeretetnek részese, amivel tud másokat is erőtlenségükben erősíteni. És olyan különös, ahogyan beszél Pál, az apostoli tanítás arról, hogy inti az erőseket, úgymond, inti az ige, hogy az erőtlenekkel mit ne tegyenek, hogy ne okozzanak botránkozást annak, aki erőtlen, hogy ne okozzanak kárt annak, akiért meghalt Jézus Krisztus. Ne okozzanak botránkozást annak, aki erőtlen. Sőt, ne is bírálgassák azt, aki erőtlen, hanem hordozzák el. Sőt, karolják fel, gyámolítsák, erősítsék őt. Milyen világos útmutatás ez, testvérek, amit olvasunk a római levélben. Mi erősek pedig tartozunk azzal, hogy az erőtlenek gyengeségeit hordozzuk, és ne a magunk kedvére éljünk. Mindegyikünk a fele barátja kedvét keresse, mégpedig annak javára és épülésére. Ugye látjátok, hogy összefügg minden az ígében, a Szentírásban. Épülésre, a másik ember kedvére, nem a magam kedvére, a másik ember javára, az erőtlenségében az ő megerősítésére. Erre hivattam el, ez a küldetésem, sőt, ez a tartozásom. Testvérem, érted? Tartozunk azzal, hogy az erőtlenek gyengeségeit hordozzuk. Vagyis újra azt halljuk ebben a felszólításban, hogy ez nem egy opció. Ez nem egy lehetőség, hogy igen, nem is lenne baj, ha néhányan megerősítenék azokat, gyámolítanák, fölkarolnák azokat, akik erőtlenek. Ne így hallgasd az igét, hanem értsd, hogy ez neked szól, hogy te is, én is tartozom azzal, hogyha ott van mellettem a gyenge testvérem, ha ott van mellettem az erőtlen, vegyem észre, lássam meg, és álljak mellé, és erősítsem meg őt, mert tartozom ezzel, hogy hordozzam, elhordozzam és segítsem, emeljem és felkaroljam. Ki van melletted ilyen? Nem látod? Nem veszed észre? Vagy ha látod és észreveszed, mit kezdesz vele? A feladat nyilvánvaló. Ez tárul elénk ma is. Az erőtlen ember javára és épülésére kell hordoznunk őt, a javát keresve. Kérünk titeket, testvéreink, karoljátok fel az erőtleneket. Mert egy gyülekezetben, egy közösségben igenis helyük van az erőtleneknek, hol lenne helyük, ha nem itt közöttünk, és szükségük van arra, hogy segítsük. Hogy ne lenne szükségük arra, hogy mi segítsük őket? És lehet, hogy te is így vagy, és te is tudod, hogy erre szorulsz, és ne szégyeld beismerni, hogy szükséged van segítségre, mert egész héten át ezt is kell és érdemes hallanunk, hogy kérjünk segítséget, mert Isten elhelyezte a segítséget az ő népe között, hiszen ebben az ígében is itt van. Elkészítette azokban, akiket Isten erre akar felhasználni. Kérjünk segítséget, ha erőtlenek vagyunk, ha bátortalanok vagyunk, ha tétlenek vagyunk. Mert Isten készített nekünk segítséget. Egyértelmű, hogy nem a világ szerint, ahogyan ezt minden este halljuk, hanem Urunk szerint kell odafordulnunk az erőtlenekhez. Az evolúcionista gondolkodás teljesen átitatta, beivódott az emberek gondolkodásába, életmódjába, cselekvésébe. Nagyon komolyan kell ezzel, azt gondolom, még ha ez néhányaknak talán nehéz üzenet is, szembe helyezkednünk. Éppen azért, mert ez a gondolkodás, ahogyan említettem másként minden este, ez a gondolkodás azt vallja, és azt láttatja, természetesnek láttatja, hogy az erőtleneknek ki kell hullani. Az erőtleneknek tulajdonképpen el kell veszni, ki kell hullani a rendszerből, idézőjelbe. Jézus Krisztus pedig azt mondja, arra tanít, azt mutatta be, és arra késztet, hogy nekünk az a feladatunk, hogy mentő szeretettel koruljuk fel őket, hogy gyámolítsuk őket, hogy ne hagyjuk őket elveszni, hogy ne mondjunk ilyeneket, és ne legyünk ilyen kegyetlenek, akiknek mindegy, hogy hogyan és miként hullanak ki a rendszerből az erőtlenek. Pont ellenkezőleg, nekünk nem mindegy. Nekünk az kell, hogy fontos legyen, hogy hogy lehet fölkarolni őket, hogy lehet őket megerősíteni. És ahogyan testvérek most is látjuk, alapvetően nem arra kapunk felszólítást, nem arra kapunk indítatást a Bibliában, hogy elemezzük a gyengeségeit azoknak, akik erőtlenek. Ha ki is derülhet számunkra olykor az, hogy hol vesztette el az erejét valaki, vagy az, hogy miért nem tudott még most megerősödni? Miért gyenge még mindig? Akkor is, ha kiderül néha, ha valamit látunk, és ha ott valamit tudunk azzal kezdeni, akkor is elsősorban arra van szükség, hogy együtt érző szívvel, mentő szeretettel felkaroljuk őket, hogy az erőtlenségükben támogassuk őket. Ne hagyjuk őket magukra, mert nem elméleti megértésre van szükség, még kevésbé megítélésre, hanem gyakorlati segítségre. Ez szó szerint a nehezebb dolog, tudom. Mert elmélkedni könnyű. De ez a nehezebb, a nemesebb is. Pontosabban az igazi. Ez az igazi dolog, amiért érdemes élni. Hogy segítjük a gyengéket, hogy felkoruljuk őket. Teréz anyáról mondták el, mesélt el valaki nekem, hogy egyszer valami úton, nem tudom a történet egészét, meghívták Amerikába egy olyan városba, ahol a város előjáróinak egy komoly döntést kellett hozni, hogy egy telket vagy egy épületet odaadnak-e olyan fogyatékkal élők és olyan megnyomorított emberek számára, akik másut nem találtak volna otthonra. És amikor bement a városi tanács elé, kiderült az első körben, és ezért is hívták őt oda, hogy úgy döntött végül is a tanács, hogy nem jó ez. Nem jó ez a közösségnek, nem jó ez a városnak, hogy ilyen emberek, ilyen gyengék, ilyen erőtlenek, ilyen nyomorult emberek kerülnek oda homloktérbe, oda előtérbe, és nem tesz ez majd jót annak a képnek, amit ők hordoznak. Nem tudom, mondom a részleteket, csak belémivódott, mélységesen belémivódott a történet, hogy elmondta, aki felidézte ezt. És akkor egy dolgot tett oda ez az egyszerű kis törékeny asszony, aki tényleg erőtlenül is, az erőtlenekért tette oda az életét. Megállt a tanács előtt, rájuk nézett, és ennyit mondott: please. És értjük, nem kell nagyon fordítanom ezt, talán ennyit mindnyájan értünk, kérlek, segítsetek. Kérlek, segítsetek. Ne hagyjátok őket. És akkor mielőtt jött a szavazás, nem tudom jól elmondani, de talán megéreztünk valamit. Akkor egyszer csak az egyik fölállt, ez nem hollywoodi film, ez valódi történet. Fölállt az egyik, azt mondta, igen. Akkor másik is elszégyelve magát, lehajtott feje, fölállt, igen. És végül fölálltak mindnyájan, azt mondták, igen. Lehet, hogy csak ennyit kell tenned, ennyit kellene tenni, azt mondani, kérlek, nevesd meg a kicsiket, kérlek, karold föl a gyengéket, kérlek, gondold végig, téged hogy karoltak fel? Te nem voltál erőtlen? Te nem vagy erőtlen? Te nem érted még meg ezt a csodát, hogy oda hajolt hozzád az Úr, és fölemelt téged? Mert ha megélted, el ne felejtsd. És ha látod magad mellett a másikat, gondolj rá. Alá kell nyúlni, alá kell hajolni, emelni kell azokat, akik erőtlenek, mindenféle értelemben. Valahogy úgy, mint a megbénult társokat vívő négy barát, négy társ, emlékeztek rá. Jézus elé vitték. Az ő tökéletesen erőtlen társukat, a béna embert, aki nem tudott mozdulni, aki nem tudott maga oda menni, aki maga tehetetlen volt, aki önmagán nem tudott segíteni. És ők fáradtsággal, mert fáradtsággal jár, erőfeszítéssel, valóban áldozattal, bölcsességet, álhatatosságot, kitartást igényelve, találékonysággal, hiszen szükség volt rá, még bontásra is, ebben az esetben érdemes volt a bontás, nem a ház építése, a ház tetejének bontása, hogy odaérkezzen ez a béna társuk, ahol egyedül gyógyulást kaphat. Építettek egy emberi életet, amely leépült volna Jézus nélkül, amely végérvényesen elveszett volt, oda vittek Jézushoz. És milyen csodálatos, hogy jó helyre vitték, fölkarolták. És Jézusban megkapta a legnagyobbat, a lelki bénultságból való szabadítást, megbocsátotta a bűneit. És utána meggyógyította a testét. És az ember, aki nem tudott mozdulni sem lelkileg, sem testileg, fölkelt és járt. Célhoz értek, mert Jézushoz értek. Olyan különös ez a történet, hogy annyi minden van benne. Négyen kellettek hozzá, egyedül nem is lehetett megoldani. Nem volt könnyű ez a feladat. Néha reménytelennek tűnt. Tele volt akadállyal. De ez a felkaroló, ez a társukat vállaló szeretet megoldása talált az egyetlen helyen, az egyetlen személynél, akinél van erő, akinek hatalma van. Nagyon tanulságos ez a történés, érdemes talán feleleveníteni elolvasva is. A szerepek benne, a lehetőségek, a megoldás tekintetében. És nekünk is az a dolgunk, hogy Jézushoz vigyük azokat, akik erőtlenek itt a közösségünkben, a gyülekezetben. Fizikai és lelki segítség által vigyük őket Jézus elé. Vigyük őket Jézushoz. Ha most valaki nem tud jönni magától, mert erőtlen, ó, milyen jó lenne, ha elhozná valaki. Vagy lelkileg imádkozná ide közénk. Milyen jó lenne, ha érte és vele imádkoznánk, aki most nagyon erőtlen, akinek arra van szüksége, hogy fölkaroljuk. És ha most valaki nem tud másoknak segíteni, segítsünk hát mi neki. Ha most valaki nem tudja intézni a dolgait, karoljuk fel, és intézzük mi az ügyeit, addig, amíg meg nem erősödik. Vagy ha már nem is fog megerősödni előre láthatóan, legyünk mi az ő ereje. Olyan megindító azt látnom, amikor testvérek úgy állnak egymás mellé, úgy válnak testvérré, mint a történetbeli börtönviselt sávhára Júda ben Húrnak, abban a híres regényben, a róla készült filmben, aki méltatlanul, de börtönbe került, és ott a börtönben úgy megkínozták, hogy elveszítette a lábát, a lábának tulajdonképpen az erejét, megbénult, de rátalált egy olyan társra, aki meg elveszítette a beszédkészségét. És amikor Júda mégis visszatér csodaképpen, és rátalál az ő hűsáfárára és az ő lányára, akkor elmondja ez a megnyomorított ember, tudod, Júda, én vagyok az ő szája, ő meg az én lábam. Ketten együtt kiteszünk egy egész embert. Nagyon megindító ezt végig gondolni és látni. Igen, lehet, hogy így van, hogy megbénultam, hogy már beszélni sem tudok, de van mellettem valaki, akit odaállított az Úr, aki által ketten egy egész embert képviselünk, aki által én is egész lehetek, pedig csonka vagyok, meg bonka, meg erőtlen, de adott valakit, akin keresztül kipótolta az én hiányomat, mert Isten mellém rendelte őt. Kinek vagy te? A segítője. És testvérek, a mi gyengeségeink, erőtlenségeink gyógyulása, vagy erőtlenségeink egy bizonyos értelemben való megmaradása ugyanarra mutat. Arra a csodára, amit oly sokszor, és oly mélyen érdemes megérteni és megélni, hogy Isten előtt nem akadály az erőtlenségünk. Isten számolni tud az erőtlenségeinkkel, sőt, az ő erejét éppen a mi erőtlenségünkben tudja megmutatni igazán. Néha szárnyaló megerősödésnek vagyunk tanúi, ahogyan Ézsaiás prófétán keresztül az Úr mondja, akik az Úrban bíznak, erejük megújul, szárnyra kelnek, mint a sasok. Máskor teljes erőtlenségünkben mégis áthat bennünket az az erő, amely az erőtlenségben is célhoz ér, mert elég nekünk az Isten kegyelme, ahogy Pál is megélte a maga fizikai erőtlenségében, és elmondta neki az Úr, és megtapasztaltatta vele, hogy elég neked az én erőm, mert az én erőm erőtlenség által is célhoz ér. És Pál apostol ki tudta mondani, mert megélte, dicsekszem az erőtlenségeimmel. Dicsekszem velük, mert Isten ereje átárad ezen keresztül. Elég nekünk a Jézus Krisztusban kapott erő, és egymás által is ezt az erőt tapasztalhatjuk meg, mert mindenre lehet erőnk a Krisztusban, aki megerősít bennünket. És amikor mi felkoroljuk egymást, és nem hagyjuk magára az erőtlent, akkor bennünk és általunk is az Úr munkálkodik. Az ő csodálatos munkájának vagyunk a csatornái, közvetítői, és ő rajtunk keresztül tudja és akarja is adni erejét. Megteheti közvetlenül is. Nem kellenénk hozzá, de mégis bevon az ő tervébe. Bevon az ő csodálatos munkájába. Nagyszerű és felemelő dolog ebben részt venni, ezt megtapasztalni. Egyetlen jó szó, egyetlen pillantás, egy simogatás, egy mellé ülés, egy felszólítás, gyere imádkozzunk. Egy elküldött íge olyan erőforrás tud lenni, amely által egy ember a legnehezebbet is el tudja hordozni. A legfájdalmasabb úton is végig tud menni. Erre van szükségünk. És erre van szüksége azoknak, akik erőtlenek közöttünk. Erre kaptunk elhívást, hogy erősítsük egymást. És újra kimondom, meg kell szabadulnunk mindentől, amivel fárasztjuk a másikat, amivel elerőtlenítjük a másikat. Szembe kell helyezkednünk minden erővel, amely rombol, és igénybe kell venni minden erőt, amely épít. Fel kell vérteződnünk mindennel, amivel felkarolhatjuk a másikat. És egy komoly döntést kell hoznunk, személyesen és együtt is, hogy itt közöttünk, itt mellettünk egyértelműen az erőtlenek pártjára állunk. Fölvállaljuk azokat, akik erőtlenek, akik gyengék, és elszántan mi az építés oldalára állunk, újra mondom, szembehelyezkedve minden romboló erővel. És konkrét lépéseket teszünk azért, hogy felkoroljuk az erőtlent, a gyengét. Mert semmiképpen sem erőfitoktatással kell föllépnünk, mintha mi különbek lennénk másoknál, hanem azzal az alázattal, azzal az aláhajló szeretettel, amellyel bennünket is a mindenható Úr, Jézus Krisztus fölemelt. Vezessen az ő példája minket. Nézzük őt, akié minden hatalom, menjen és földön. Nézzük őt, aki legyőzte a halált. Nézzük őt, aki telj hatalommal volt jelen, és mégis így olvassuk, telve kegyelemmel. Telj hatalom, telve kegyelemmel. Mert ő benne van, minden erőforrásunk. És mi is megtelhettünk az ő kegyelmével, és meggyógyulhattunk, és megerősödhettünk, és újra erőtlenként, gyengeként is az ő erejéből élhetünk. Nekünk is az az útunk, hogy ezen az úton az erőtleneket felkaroljuk. Ezért hát karoljátok fel az erőtleneket. Igen, kérünk titeket, testvéreink, karoljátok fel őket. Úgy legyen. Ámen. Imádkozzunk. Köszönjük, Urunk, hogy nem az erőseké a te országod, hanem azoké az erőtleneké, akikért lehajoltál, akikért Úr Jézus Krisztus az életedet adtad, akiknek az életében nyilvánvalóvá vált egészen és mindenestől, hogy rád van szükségük. Köszönjük, Urunk, hogy emberünké lettél, ahogyan ott a 38 éve betegnek. Köszönjük, hogy halálból élete támasztónká lettél, mint ott a betániai sírkertben, ahogyan kihívtad Lázárt. Köszönjük, hogy odaadtad az életedet azért, hogy ne vesszünk el, elerőtlenedve, istentelenül, elveszetten, hanem élhessünk veled boldog életet, teljes életet, akkor is úgy is, ha a világ nem tekint bennünket senkinek, hanem val rólunk jót, ha kicsinyeknek, ha kivetetteknek, ha elveszni valóknak minősít. Köszönjük, hogy te szeretsz. És köszönjük, hogy szereted azokat, akik erőtlenek. És köszönjük, hogy a te szeretetedből valóban erőt meríthetnek. Kérünk, könyörülj rajtunk, hogy így tudjunk mi is odahajolni, odaállni az erőtlenek mellé. Imádkozunk most hozzád, Urunk, ami gyülekezetünk erőtleneiért. Szeretnénk oda vinni eléd őket, Úr Jézus, aki meg tudod őket erősíteni, gyógyítani. Ki tudod őket hozni a félelmükből, ki tudod hozni őket a bénultságukból, ki tudod őket hozni a kétségeikből. Kérünk téged, hogy gyógyítsd őket. Látod, Urunk, hogy mennyien vannak, akik küzdenek, halálos küzdelmet vívnak, bármilyen kórral, bármilyen betegséggel, látod azokat, akiknek tele van a szívük annak a félelmével, hogy nem tudják, mi vár rájuk, súlyos állapotra jutottak, műtét előtt állnak. Urunk, kérünk téged gyógyító, erősítő, felemelő szereteteddel, öleld át őket, és tégy bennünket is alkalmassá, hogy egymás erősítésére éljünk, egymás építésére. És segíts, Urunk, szembeszállni, tőled kérünk erőt ehhez is, minden erővel, amely le akar építeni, amely el akar választani, amely meg akar félemlíteni, amely el akar bennünket vonni tőled és egymástól. Urum, a rombolás erőit te rombold le, és te építsd meg a te népedet ezen a helyen is, és szerte a világon, és tégy bennünket szilárdá, álhatatossá, tégy bennünket benned, gyöngeként is erőssé, hogy mindaz, ami vár ránk, mindaz, amire számítanunk kell, abban ne félelem vezessen, hanem te, és az a boldog bizonyosság, hogy tiéd a diadal, hogy erőnk magunkban semmit sem ér, de küzd értünk a hős vezér. Légy áldott ezért, Urunk. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Mindezek után Isten békessége, mely minden értelmet felülhalad, őrizze meg szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Amen.